Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam már ismerik, Szűcs Erzsébet, a Szilárd Járon Gimnázium és Kollégium angol szakos pedagógusa és lelkes amatőr szakács. Köszöntelek, Mazsi, nagy szeretettel.
Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Nagyon sok mindent összeszedtünk már az elmúlt hónapokban, hiszen beszélgettünk túráról, mit vigyünk a túrára, fel se tudom sorolni, karácsonyi ételekről beszélgettünk. Ugye most itt a tavasz, úgyhogy most egy kicsit egy tavaszi kört szeretnénk tőled kérni tanácsként, mit főzöl, mit eszik, mit iszik a család. De hogy készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy eszedbe jutott, hogy családi szakácskönyvet fogsz írni, én le vagyok nyűgözve. Honnan jött az ötlet?
A Nőklapjából, úgyhogy nagyon merész elképzelés ez a szakácskönyv is, hiszen rengeteg munkába, rengeteg időbe kerül majd, de nagyon szimpatikus volt, ahogy Hegyi Barbara beszélt arról, hogy tehát ő is főz a családjának, és a mostoha lánya javaslatára kezdte, vagy az ötletére, vagy nem is tudom igazából, kezdte el megírni, és hogy tulajdonképpen minden családnak szüksége lenne erre, és teljesen egyetértek vele. Úgyhogy én is megosztottam már a menyeimmel is ezt a dolgot, és hát ők is a maguk módján lelkesedtek, illetve hozzá is tettek még a mai kornak megfelelően ötleteket hozzáadtak.
Mi volt az ötlet, a modern ötlet?
Egy QR kód, aminek segítségével egy videóhoz tudunk elérkezni, ami bemutatja az adott ételnek az elkészítését. Hát ugye ez egy rendkívül nagy munka, és nem is ígérem, hogy mindenhez lesz majd videó, de természetesen felhasználom ezt az ötletet is.
Jaj, hát ez annyira izgalmas. Maga ez a családi szakácskönyv fogalom nekem hirtelen annyira tetszik, mert hogy valóban én azt gondolom, nagyon sok hallgató is remélem, hogy ötletet kap, hiszen vannak családi receptek, amiket nagyon jól készítünk el, nagymamáktól, nagypapáktól hagyományozottak, tehát ezeket érdemes megörökíteni. Kanyarodjunk vissza arra, hogy végre itt a tavasz. Mi az, amit ilyenkor a Szűcs család készít ételeket?
Igen, hát ez egy kombó, a Szűcs és Ledenyák.
A Szűcs és Ledenyák család mit készít ilyenkor?
Hát én azzal kezdeném, hogy imádom a tavaszt. Tulajdonképpen, hogyha megkérdezed, melyik évszakot szeretem, minden évszakot, régen csak a tavasz volt a kedvencem, illetve a nyár.
Már toleránsabb vagy és elfogadóbb.
Igen, most már az őszt is nagyon szeretem, sőt a telet is elfogadom. Tehát nagyon szeretem, amikor éled a természet. Van kertem is, illetve kertünk is van, és abban is igyekszünk azért a szűkre szabott időnkben tevékenykedni, és bizonyos élelmiszereket, illetve bizonyos növényeket megtermelni, hogy azt használjuk fel majd az ételkészítéseknél, és hát nagy örömmel mentem ki itt a nagy esők után, az első nagy esős időszak után, hogy látom, hogy a zöld hagyma is már nagyon szépen bír, tehát azt is lehet enni. Rengeteg kapor kelt ki a kertben, a spenót is egészen szép volt, retek is, és hát tulajdonképpen időm nem volt elmenni medvehagymát szedni, úgyhogy sajnos az nem, ez a másik nagy kedvencem így tavasztájékán, és hát ezekből az alapanyagokból készítek, és készítettem is már egy jó néhány dolgot.
Medvehagymára visszatérve, és mielőtt felsorlott, hogy miket is ajánlasz a hallgatóknak, ugye azt rendszeresen a túrák alkalmával szoktál szedni. Most nem kelt ki időben a medvehagyma, vagy nem pont akkor voltál túrázni a csapattal?
Hát igazából nem voltam túrázni, be kell vannom, nagyon szégyellem, de nem voltam túrázni, és ez azért is nagyon kellemetlen, mert hogy így buzdítjuk a gyerekeket a több millió lépés megtételére.
Ami azért neked azért megvan.
Néhány százezernél tartok azért, de nem, sajnos még nincs meg az egy millió. Tehát az a cél, hogy mozogjunk minden nap, tehát ez csak egy olyan kampány, ami ráirányítja erre a figyelmet, de valójában tehát egy túrával azért nagyon sok lépés lehet tenni.
Például medvehagymát találni.
És medvehagymát is találni, amit az idén nekem nem sikerült.
Halljuk, hogy milyen ételeket készítsünk ezekből az alapanyagokból, vagy milyen salátákat. Hogyan használjátok fel? Hogyan használod fel?
Ugye említettem néhány növényt, a kaporra kezdeném, mert most ez a legfrissebb élményem, ugye a hétvégén szembesültem azzal, hogy eszméletlen sok kapor kelt ki, és hogy ezzel feltétlenül kell valamit kezdeni, azon kívül, hogy szagolgatom. És mártást készítettem belőle, hús, sült hús mellé. Nagyon egyszerű a kapormártás, és szerintem nagyon gyorsan elkészíthető, egy kis olajon, vajon vagy zsíron megpirítjuk a kaprot, hogy picit akkor elmegy az íze, mert egyébként igen intenzív így töményen az íze, és felöntjük egy kis tejszínnel, ízesítjük sóval, borssal, én egy pici kis szerecsendiót mindig beleteszek az ilyen teljes, tejszínes dolgokba. Én azt is teszek bele, de éppen csak, hogy tehát nem az nagyon intenzív ízű, és nagyon keveset lehet belőle használni, mert könnyen lehet azt, hogy akkor minden egyes ilyen tejszínes dolog azonos ízű lesz, ha túl sokat teszünk bele, de hogy a jellege is megmaradjon, viszont egy incipici mindig jó benne. Ezt lehet tejföllel is készíteni, ahogy a kicsit savanykásabb ízre vágyunk.
Tejszín helyett?
Igen. Vagy lehet keverni is a kettőt, vagy akár tejjel készíteni. Mondjuk ez azoknak az embereknek nem igazán jó, akik érzékenyek a tejre, de gondolom, hogy ők tudnak használni valamilyen alternatívát, listejet, vagy valami másféle tejet.
Én emlékszem, hogy anyukámnak is a kedvenc étele mai napig a kaporszósz. Ő például, ha jól emlékszem, nem is nagyon rak bele tejet, hanem egész egyszerűen egy rántást készít. Ugye ma már nem annyira preferáljuk a liszttel készített rántásos ételeket, de ugye egy könnyű rántásba teszi bele, és vízzel engedi föl. Tehát most csak azért javaslom, mert nem mindenki. Ugye, ahogy mondtad, a tej érzékenység azért az elég gyakori.
Igen, igen, tulajdonképpen én is szoktam beletenni egy kis lisztet, tehát az is benne van ebben, tehát egy picit sűríti az is, és igen, az én férjem is elmondta, hogy az ő nagymamája sem tett bele semmiféle tejet, hanem volt, hogy paprikát tett bele, de azt mondja, inkább vízzel készítette, tehát rántással vízzel.
Egyébként a kapor egy olyan kis áldott növény, hogy a természetgyógyászok szerint ugye még gyógyhatásai is vannak, nem csak, hogy rendkívül finom, intenzív íze. Tipikusan például a vércukorszintet szabályozza, de egyébként nem véletlen, hogy ennyi kaporszósz van, ha megnézzük akár a menzákon vagy az éttermekben, mert kevés ilyen növényünk van, amelynek ennyire intenzív íze van.
Igen, igen, és ahogy említetted, például a saláták között, tehát is salátöntetet is szoktam ízesíteni kaporral, megint csak tejtermékkel, kefirrel vagy joghurttal, egy kis sóval, egy minimális borssal és fokhagymával szoktam készíteni, és akkor igazából itt a kapor az ízesítő szerepet tölt be csak, tehát nem olyan nagyobb mennyiség, mint egy szószban, nem kerül bele annyi.
No, haladjunk tovább, hiszen látom, hogy a papírodon még készültél a tavaszi alapanyagok jó felhasználásának módjaival.
Igen, ugye említettem néhány növényt. A zöldhagyma mindenre jó tulajdonképpen. A zöldhagymával ízesíteni bármit is, tehát önmagában is elrágcsálni, vagy vajas kenyérre, de lehet ez is akár salátaönteteknek az ízesítésére.
Ekkor feldarabolod?
Igen, felszeletelve. Például mondjuk az uborka az nem igazán idény zöldség, de hát mindent lehet kapni már egész évben.
De mondjuk akkor a legegészségesebb, amikor az idény van.
Pontosan, csak most hirtelen ez jutott eszembe, hogy például azt is lehet egy ilyen joghurtos uborka salátát nagyon jó kaporral ízesíteni, és van, amikor nyár közepén nincsen kaprunk.
Említetted, hogy nyáron nincs kapor, lehet fagyasztani?
Igen, igen, lehet fagyasztani. Én azt javaslom, legalábbis nálunk ugye kísérletezés kapcsán az derült ki, hogy érdemes üvegben, tehát mi befőttes üvegbe szoktuk fagyasztani, nagyon intenzív az illata, és hogyha zacskóba tesszük, akkor bizony átjárja, mi hiába van lefagyasztva, akkor is a környező zöldségeknek kapor íze lesz, sőt a gyümölcsöknek is, ami igen kellemetlen.
Igen, még sose fagyasztottam kaprot, de el tudom képzelni, amilyen kis intenzív növény.
Zöldhagymával ugye ízesíteni lehet, tehát alapvetően meg tudjuk enni csak vajas kenyérrel, vagy szalonnával, sonkával, kolbász, kinek milyen, ki hogy szereti. Mellette azonban nagyon sok joghurtos, kefíres salátaöntetbe is kerülhet, vagy akár egy konkrét, amit az uborkasalátát az előbb említettem.
Nyilván nem növény, de most hirtelen eszembe jutott, mert hogy valamelyik nap láttalak is úgymond aludtejet enni, vagy kefírt, hogy ugye a tej, van, aki nem tudja lebontani tejérzékeny, vagy tejcukorérzékeny, de mondjuk akinek nincs vele különösebb gondja, nyáron különösen, és a régi öregeink ilyenkor csinálták az aludtejet, és hogy elképesztően jót tett, én nagypapám milliószor mondta el nekem ezt például, és eszembe jutott, hogy te is ettél egy ilyen, hát vagy aludtej, vagy kefír.
Ez egészen konkrétan kefír volt, mi szoktunk otthon készíteni kefírt, most nagyon rákaptunk erre. Ez nagyon egyszerűen készül, már korábban említettem, hogy a tejet azt gazdától vesszük, és ez egy teljes tej tulajdonképpen, és akkor forralás után joghurtot vagy kefír kultúrát teszünk bele.
Ez mi ez a joghurt vagy kefír kultúra? Talán soknak idegenül hangzik.
Hát ezt lehet rendelni, és meg lehet vásárolni is az interneten. Mi ezt nagyon egyszerűen mondjuk meg, veszünk egy élőflórás joghurtot, vagy kefirt. Most én a kefirt jobban szeretem, megmondom őszintén egy picikét, és inkább ezt szoktunk készíteni, és abból beleteszünk. Tulajdonképpen beoltjuk a tejet.
Tehát magával egy létező, élő, flórás kefirrel, avagy joghurtot tesztek felforralt tejbe.
Így van. Így van, egy kicsit, tehát felmelegítjük olyan 30 pár fokra a tejet, és akkor belekeverjük, és meleg helyen tartjuk, és tulajdonképpen egy nap alatt tökéletes kefírunk lesz.
Ez hihetetlen. Szűcs Erzsébettel, Mazsival folytatjuk a beszélgetést.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai adásunkat Szűcs Erzsébettel, Mazsival, aki amatőr szakács, és hát zöld ételekről, zöld növényekről, azoknak felhasználásáról beszélgettünk, de hogy itt van egy kicsit a bodza szezon, és hogy hamarosan ránk köszöntenek a nagy melegek, italokról mesél nekünk, bodzaszörpről. Családba dodzaszörp, gyerekeim mindig ezt mondták. Szóval szoktatok-e csinálni, és hogyan?
Igen, szoktunk bodzaszörpöt készíteni. Én többféle receptet kipróbáltam, és a legjobb recept az karamellizált cukorral indul, és mellette, tehát ezt a karamellizált cukrot fölengedjük vízzel, és rengeteg citrommal, és ebbe a lébe áztatjuk bele a bodzavirágokat.
Hogy szeded a bodzavirágot? Már itt nagyon-nagyon felszokták hívni a figyelmet, hogy nem mindegy hol, és hogyan, és mennyit.
Természetesen mindig olyan közlekedéstől távol eső helyeket próbálunk keresni, illetve hát ismerünk ilyen helyeket, és onnan szedjük mindig. A virágok leszedésénél mindig arra kell figyelni, hogy ne legyenek benne bogarak.
Közlekedéstől távol eső helyen, bogarakat ne. Egy picit az arányokról mesélj, mert hogy nálunk a családban, ugye édesanyám csinált bodza italt, és csinált bodza szörpöt. Tehát, hogy nem ugyanaz a kettő, nyilván az egyiket hígítás nélkül, a másikat hígítva fogyasztjuk. Egy picit az arányokról mesélj, ez a szörp, ha jól éltem, amit te most mondasz nekünk.
Igen. Én bodzaszörpöt szoktam készíteni, mert a helyünk az arra elegendő, hogy szörp, tehát sűrített formában tároljuk. A bodza italra úgy gondolom, hogy ezt inkább amikor szezonja van, akkor érdemes csinálni, és ha valakinek olyan lelőhelye van, vagy annyi ideje van, hogy többször hozzá tud fogni, és többször tud készíteni, én azt gondolom, hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni, de mi igazából csak a szörpöt szoktuk használni.
Hogyan készíted a bodzaszörpöt?
A cukor egy részét karamellizálom, ez körülbelül egy harmad része a cukormennyiségnek, tehát ez nálunk mindig attól függ a bodzaszörp mennyiség, hogy mennyi bodzavirágot sikerül begyűjteni. Most itt az eső nem igazán kedvez neki, mert jobb lenne, hogyha száraz időben tudnánk begyűjteni, de hát ha esik az eső, akkor nem tudunk mit tenni.
Tehát nem az egész cukrot karamellizálod le, hanem egy harmadát.
Igen. Igen, és egy harmad cukrot lekaramellizálom, ez azt jelenti, hogy megolvasztom egy edényben, olyan edényben készítjük, ami, tehát ezek a nemes acéledények, tulajdonképpen ezeket használom, vagy ezeket, tehát karamellizálom a cukrot, tulajdonképpen fölteszem az edényt, beleteszem a cukor egyharmadát, mikor elkezd folyósodni és barnulni, akkor fölöntöm vízzel, és kihűtöm. Forralt vizet használok a további hígításra, ezt egy nagy edényben, vagy egy ilyen fémedényben, vagy pedig, hát most mondanám azt, hogy a műanyag nem annyira egészséges, de ilyen élelmiszeriparban használatos húsos ládában is szoktunk ilyet, tehát akkor kihűl már ez a víz, és akkor abba beletesszük a nagyon sok bodzavirágot sikerült szednünk, és még hozzá több kilónyi citromot is, de a részletes receptet, illetve azt a receptet, amit használok, ezt közé fogom tenni majd, és akkor látni fogjuk az arányokat, ezt lehet növelni, csökkenteni.
A citromot feldarabolod előtte karikákra, vagy még apróbra?
Igen, a citromot azt mindig jól erősen meg szoktam mosni a héját, tehát szivacsal megdörzsölöm a héját langyos vízben, utána felkarikázom, illetve egy részét össze is szoktam vágni. Ezt tulajdonképpen ezt a felkarikázást, ezt azért is szoktam, mert ilyenkor mi három napig hagyjuk érlelni, és rájárunk. És akkor a felkarikázott citromot azt beletesszük az italba, és ez így nagyon finom, de valójában azért szoktam összevágni, hogy minél jobban kiázzon belőle. Egy részét ki is szoktam facsarni, meg egy kicsit így össze is szoktam nyomogatni kézzel, hogyha sok időm van rá.
Tehát három napig ez az elegy érlelődik. Nekem mindig a tartósítással, meg a tárolással szokott problémám lenni a szörpnél, abban mi a titok?
Igazából mi sem találtuk meg az igazi titkot, mert nagyon sokat próbálkoztam azzal, ugye nem igazán szeretem a tartósítószereket, ezért nem igazán használok tartósítószereket. Esküdöztek receptekre, hogy abba bizony nem kell tartósító, betettem a spájzba, és kilőtte a dugót. Tehát onnantól kezdve úgy voltam vele, hogy ami igazán biztos, az a fagyasztó, úgyhogy én a fagyasztóba szoktam eltenni.
És milyen edényben? Az üveg nem annyira praktikus, hogy csináljátok?
Hát én be kell vallanom, hogy itt műanyagot használok, műanyag ásványvizes palackokat szoktam megtölteni és lefagyasztani.
És gondolom, hogy azért hagysz részt, hiszen ugye tágul.
Igen, ez így van.
3/4-ig, 80%-ig?
Nem, ez majdnem 90%-ig, olyan sokat nem fog tágulni. Rendszeresen fagyasztunk le ilyen módon paradicsomlevet, illetve megylevet is.
No, hát azt gondolom, hogy itt a szezon készítsünk bodzaszörpöt. Nagyon köszönjük az ötleteket a zöldségekre és a bodzaszörpre, és az eltárolására is azt gondolom. Folytatjuk hamarosan a mai beszélgetést a tavaszi ételekkel, italokkal, Szűcs Erzsébettel. Maradjanak velünk!
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Tavasz és idény, most van az epernek szezonja, és bár mi megbeszéltük veled, hogy kicsit a nyárban fogunk a befőzésekről, lekvárkészítésről beszélni, de mivel eper most van, mit tegyünk?
Vegyünk olyan epret, ami apróbb szemű és lekvárfőzésre alkalmas, és hogyha nagyon megkívánjuk, akkor rögtön el is készíthetjük. Ahhoz, hogy az állaga, illetve az íze, az zamata megmaradjon, én nem hagyományosan szoktam készíteni, hanem valamilyen jamfix-el, és nagyon finom, és nem kell sokáig főzni, minden íze megmarad, tökéletes. Viszont nagyon finom az eper esetleg mással is, külön az eper dzsem, ez egy rendkívül finom, azt akár elkészítjük, akkor nem is fogjuk megtartani sokáig, hanem levesszük a polcról nagyon gyorsan. Egyébként nem is igazán jó sokáig tárolni ezt a jamfix-el tartósított eperlekvárt, mert nem lesz olyan jó az íze már egy több hónap, illetve egy év elteltével.
Mivel szoktad keverni?
Az epert lehet más gyümölcsel is keverni. Például nálunk ugye sok a meggy, így aztán mi szoktuk meggyel is keverni, de igazán meggyel a málna a legfinomabb, ami hamarosan érik majd szintén, és úgy szoktuk készíteni, hogy a málnát összegyűjtjük, és amikor lefagyasztjuk, és amikor megérkezik a meggy, akkor összekeverjük vele, és összefőzöm tulajdonképpen, hogy elkészítem, együtt készítem el. Nagyon finom az íze, mert a meggy ad egy tartalmat, egy erősebb karaktert, és a málna finoman ízesíti az egészet. Tehát majdnem olyan, mint hogy egy málna lekvár lenne, de a meggy tömeget ad, és a meggy is ad azért valamilyen ízt, különösen, hogyha olyan meggyet használunk, aminek van egy kis zamata, például a debreceninek van egy kis fanyar íze, és ez a kettő együtt nagyon finom lesz majd.
Később fogunk lekvárfőzéssel foglalkozni segítségeddel, de itt említetted nekem, hogy ugye tanár vagy, meg hát talán nagyon sokaknak a nyáron több szabad idejük van, hogy igazából a nagyobb mennyiségű epret ilyenkor csak begyűjtöd, és majd nyáron főzöd, hogy tartósítod addig.
Mindent fagyasztunk. Tehát nálunk minden, ami elkészül, mi nagyon szeretjük a fagyasztást, ez akár mondhatnám a megmaradt ételeknek a tartósítására is, tehát mi igyekszünk azért semmit sem kidobni, és minden a fagyasztóba kerül, úgyhogy onnan főzünk be is.
Lekvárral tehát majd hamarosan nyár elején fogunk foglalkozni. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb várjuk ugyanekkor ugyanitt Önöket. Szűcs Erzsébettel beszélgettünk, aki a Szilárd Járon Gimnázium angol szakos pedagógusa és amatőr szakács. Köszönöm, hogy velünk voltak.